Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 273. dicséretünket keressük ki, és énekeljük annak az első versét, ami így kezdődik: az Úr Istent magasztalom. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét úgy, amint írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliuma második fejezetében, a 13. verstől a 17. versig. És Jézus ismét kiméne a tenger mellé, és az egész sokaság megy vala ő hozzá, és ő tanítja vala őket. És amikor tova méne, meglátá Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ül vala, és mondaná ki: kövess engemet, és felkelvén követi vala őt. És lőn, amikor ő ennek a házában asztalhoz üle, a vámszedők és bűnösök is sokan odaülnek vala Jézussal és az ő tanítványaival, mert sokan valának, és követik őt. És amikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt teszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, mondának az ő tanítványainak: mi dolog, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik? És amikor ezt hallja vala Jézus, mondanékik: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazokat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy meghallhassuk, szívünkbe fogadjuk, és gyümölcsöt teremjünk általa. Gyertek, imádkozzunk! Édesatyánk, arról énekeltünk, arról zengtük a te nevedet, és magasztaltunk téged, hogy te vagy a teremtője mindeneknek, hogy te vagy a pásztora mindeneknek. És hiszük és valljuk, hogy ahogyan kijelentetted, úgy igaz, hogy szavad által állt elő minden. Hiszük és valljuk, hogy mindeneket te teremtettél, és te hoztad elő a világosságot is. És úgy lett a sötétségből világosság, hogy szóltál, hogy legyen. És hiszük és valljuk, hogy mi magunk is a te teremtéseid vagyunk. Akaratodból születtünk és létezünk, és akaratodból élünk. Hiszük és valljuk, hogy minden nap a te ajándékod, és minden nappal megújul a te kegyelmességed. És köszönjük azt, édes atyánk, hogy azt is szívünkre adtad, és megértetted velünk, hogy külön kegyelem, hogy eléd jöhetünk. Köszönjük, hogy te hívtál, és te hoztál ide. És Urunk, aki az önnön életét a te kezedbe teszi le, az mind tudja jól, hogy a te igét táplálnék. A léleknek tápláléka. Köszönjük azt, hogy elkészítetted számunkra, hogy táplálsz bennünket az üdvösségre, hogy tisztogatsz bennünket, és megszentelsz bennünket általa. Köszönjük azt, hogy ösvényünknek világossága te ígér. Kérünk, hogy így szólj hozzánk, ahogyan eltervezted. És kérjük azt is, édes atyám, te magad bíztattál erre, hogy adj nekünk lelket, szent lelket, a tiédet, hogy érthessük és megtarthassuk. És a te lelked az engedelmességnek lelke. Támogass, kérünk, hogy engedhessünk és engedelmeshessünk a te szavadnak. Jézus Krisztusért. Amen. Az ilyen hirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek ígéje. Hallgassátok meg, miként szól hozzánk Istennek igéje az előbb felolvasott ige szakaszból, kiemelten a 14. és 17. versből. Jézus mondja, kövess engemet, mert nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazokat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. A Biblia olvasó kalauzunk szerint Márk evangéliumát olvassuk, és jó az, hogyha szívünkbe rejthetjük azt a titkot a Márk evangéliumáról, hogy Márk igenis meghatározott szándékkal és meghatározott gondolatmenet szerint írja meg az ő evangéliumát. Márk ugyanúgy tanítványa volt Jézusnak, de nem a 12 tanítványi körbe, hanem a 70-es tanítványi körbe tartozott. És ugyanúgy végig járja Jézussal együtt az utat, a tanítványok útját. Az a jellegzetessége Márknak, hogy felismeri Jézusban, hogy ő a Krisztus. És amikor felismerheti ezt, akkor annyira megtölti a szívét ennek az öröm üzenete, az, amit megnyert Jézus Krisztustól, a bocsánat és az örök élet, hogy amikor írja az evangéliumát, akkor minden perikópában, minden részben azt fejezi ki, úgy írja, hogy vegyétek észre ti is, lássátok meg ti is, hogy kicsoda Jézus. Jézus az Isten fia, Jézus a Krisztus. És így igaz ez, hogy ebben a mostani részben is ez az, ami ki fog tűnni, ami fel fog világosodni, nyilvánvalóvá lesz, hogy Jézus az Isten fia. Mert már pontosan így írta meg. Jézus Krisztus elhívja Lévit, és ennek a történetét olvastam most föl. Olyan egyszerű ez a történet, ahogy mindez le van írva. Olyan egyszerű szavakat használ a Szentírás, és mégis, hogyha végig gondoljuk, akkor itt bizony életről van szó. Arról van szó, hogy ez a történés, ez valósággal megtörtént. Kézzelfogható módon megtörtént. És számunkra a szavak közvetítik ezt a történést. Az volt annak idején, hogy ott ült Lévi, akit így is ismerünk, hogy Máté a 12 közül, az egyik tanítvány. Ott ült a vámszedő asztalnál, és Jézus elment mellette. És odaszól hozzá egy nagyon rövid, nagyon határozott mondatot. Azt mondja neki, kövess engem. És ezzel a mondattal teljesen megváltozik Lévinek az élete, az életmódja, egészen mássá válik. Olyan egyszerű Jézusnak a szava, olyan rövidke. Kövess engem. Mégis azt lehet elmondani erről a mondatról, hogy egyértelműen benne van minden, minden, ami félreérthetetlenné teszi Jézus akaratát. Ebben a rövidke mondatban minden benne van, ami félreérthetetlenné teszi, hogy mit akar Jézus. Jézus azt akarja, hogy kövessük őt. Akkor ott ez a mondat Lévinek szólt. Milyen életet élt ez a Lévi? Tudjuk azt róla, hogy vámszedő. Volt más is, akiről tudjuk, hogy vámszedő. Ugye Zákeusról is sok minden le van írva. Nagyjából képet alkothatunk róla, hogy milyen is volt Lévinek az élete. Tudjuk azt, hogy a pénz világában mozog, pénzzel foglalkozik, folyamatosan a mindennapja erről szól. És nem csak átmegy a keze között a pénz, hanem ő maga is részesedik belőle jócskán. Lévről tudhatjuk azt, mint általában a vámszedőkről, hogy része volt jómódban, gazdagságban, kényelemben, része volt a drága ruhákban, és egy olyan világban bennfentes, ami zárt és sajátosan szövevényes. A vámszedők világában. Ez a világ számára kiváltságokat nyújt. Kiemelt helyen van. És külső szemlélő számára pedig, ezzel is együtt jár ez a világ, irigykedő és megvető pillantásokkal övezik. Nagyjából Lévinek ez az élete, a pénz a mindene. Úgy is mondhatnánk, mai szóval vagy mai gondolkodással élve, hogy Lévi a maga korában egy sikeres üzletember volt. Sikeres üzletember. Amihez hozzáfogott, abból gazdagság számozott számára, sikeres üzletei voltak, sikeres vállalkozásai voltak. És még egy dolog nagyon-nagyon jellemző a gondolkodására, az pedig az, hogy egyéni világát, személyes életét a pénz uralja. Mondhatnánk úgy is, hogy szinte a mának a gyermeke is lehetne. Szinte ma is élhetne. Hogy mennyire úgy igaz, hogy a Szentírás nagyon is napra kész. Hogy egyáltalán nem poros a mondani valója. Ez a Lévi, akiről itt szó van, ugyanúgy lehetne a ma világa. Teljesen magáévá tette a mai gondolkodást, már akkor. Mindene a pénz, és a pénz uralja az életét. Jézus, amikor azt mondja neki, hogy kövess engem, ebbe a világba szól bele, és fölforgatja ezt a világot egészen. És olyan különös azt végig gondolnunk, hogy itt van egy sikeres ember, egy gazdag ember, akinek megvan mindene, és Jézus elmegy mellette, és azt mondja neki, hogy kövess engem, és nem kezdi el rábeszélni, hogy hagyd ott az asztalodat. Hagyd ott a pénzed, ott az asztalon. És mégis Lévit úgy látjuk, hogy erre a szóra föláll, és megy. Megy Jézus után. Olyan különös, hogy azt várnánk, hogy Jézus egy ilyen embernek ennél többet kellene, hogy mondjon. Nem csak annyit kellene mondani, hogy kövess engem, hanem mondjuk mondhatná azt, hogy kövess engem, mert nem jó ez így neked. Bizonygathatná Lévinek, hogy jobb életet szánt neki az Isten. Hogy jobbra van teremtve, hogy többre van teremtve. Mondhatná Jézus, hogy nem így kéne élned. De Jézus nem mond ilyet. Nem mondja azt, hogy kövess engem, mert nagyszerű tervem van veled. Jézus nem kezd el magyarázni. Nem kezd el magyarázkodni sem. Nem fejti ki, hogy miként, hogyan gondolja, miért gondolja. Nem fejti ki azt, hogy mi a terve az életével, hanem csak annyit mond neki, hogy kövess engem. Aztán várhatnánk azt is, hogy de legalább mondanom valami ígéretet. mondana valami kecsegtetőt, valami olyat, ami kívánossá teszi azt, hogy kövesse őt. Hogy mondja például azt, hogy kövess engem, és akkor boldog lesz az életed. Vagy kövess engem, és akkor helyre kerülnek a dolgaid, amik igazak is. Vagy mondhatná azt, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott életet tudok neked adni. Ismerő szavak ezek. Mondhatná azt, hogy megnyered az igaz szabadságot, az igaz boldogságot. Várnánk, hogy Jézus valami módon kívánatossá tenné az ő követését. És Jézus nem mond ilyeneket. Nem mondja ezeket. Csak annyit mond, hogy kövess engem. Ugyanígy van ez, hogy nekünk sem mond többet. Nem mond hosszút. Nem magyarázkodik. Nem mond kecsegtető dolgokat. Nekünk is ugyanez hangzik el ma is. Kövess engem. Jézus mondja, kövess engem. És olyan furcsa, hogy mintha Jézus nem tudná a rendjét, hogy hogyan kell embereket megnyerni, hogyan kell embereket meggyőzni. Mintha nem tudná, hogy mi a reklámfogás. Olyan furcsa, hogy itt csak ennyit mond, hogy kövess engem, de másút hozzátesz más dolgokat, amik nyilvánvalóvá teszik, hogy mivel jár az ő követések. És nem azt mondja, hogy kövess engem és boldog leszel, hanem azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak erre a földre, hanem hogy háborúságot. És beszél arról, hogy aki őt követi, ott meghasonlások lesznek a családba. És ellenségeskedés lesz a családba, hogy nem fogják megérteni azt, aki őt követi. Aztán beszél arról, hogy ha valaki hozzájöv, és meg nem gyűlöli atyát és anyját, feleségét, gyermekeit, fitestvérét, nőtestvérét, sőt a maga lelkét is, nem lehet a tanítványom. Mintha Jézus nem tudná a szabályát, hogy kell embereket megnyerni önnön követésére, olyan dolgokat mond ki, amik nemhogy vonzóvá tennék, hanem szinte elrémisztik az embert. Azt mondja, aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engem, nem méltó hozzám. Aki engem akar követni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hol a fejét lehajtania. Jézus szavai kijózanítóak. Nem rózsaszín világot ígér az övéinek, az őt követőknek, hanem a szavai józanítóak. És mégis azt mondja, jöjj és kövess engem. Nem akarja megkönnyíteni ezt. Nem akarja valami módon édessé, mézes mázossá tenni. Nem akar becsapni, igazat mond. Ezek a szavak igazak. Senki nem tudja őt követni, aki nem tagadja meg magát. Senki nem tudja őt követni, aki nem őt teszi az első helyre. Aki jobban szeret valakit nálánál, nem tudja őt követni. Való igaz, hogy a mesternél nem nagyobb a tanítvány. Ahogyan vele bántak, úgy bánnak az övéivel is. És mégis azt mondja, jöjj és kövess engem. Jézus Krisztus szava Lévinek az életét egészen felbolygatja. Egészen felborítja. És mégis azt látjuk, hogy Lévi szó nélkül feláll és követi Jézust. Megy Jézus után. Követni azt jelenti, hogy lépésről lépésre kísérem őt. Lépést tartok vele. Azt jelenti, hogy ő megy elől. Ő szabja meg az útirányt. Ő szabja meg, hogy merre megyünk, és hogyan megyünk. Ő szabja meg a tempót is. Hogy mikor megyünk. Hogy mikor állunk, mikor megyünk tovább. Követni azt jelenti, hogy ő megy elől, ő az első, és nem maradok el tőle. Jézus, amikor azt mondja, hogy kövess engem, ne legyen félreértés senkiben, önnön követésére hív. A kereszténység azt jelenti, Jézust követem. Egy élő szemét, egy valóságos élő szemét, az Isten fiát. A kereszténység Jézus Krisztus követése. Mi sokkal könnyebben és sokkal szívesebben elköteleznénk magunkat egy gondolati rendszer mellett. Szívesen átvesszük a gondolkodást. Szívesen átveszünk akár még izmusokat is, valamiféle rendszereket, és szívesen ragaszkodunk is hozzá. Hevül a szívünk gondolatokért, gondolkodás módokért. És Jézus mégis azt mondja, hogy ne gondolati rendszerként, ne törvénykövetőként akarjunk élni. A kereszténység nem elmélet, hanem önnön személyének követésére hív. Könnyebb tenni Jézus Krisztusért, könnyebb buzgolkodni érte, semmint követni őt. Követni azt jelenti, hogy mindenkor, teljes szívvel, minden erőmmel, legjobb tudásom szerint keresem az én Uram akaratát. Mindenkor, legjobb tudásom szerint keresem Jézus Krisztus akaratát. És amit felismertem, mert megértette velem, abban engedek neki, és megcselekszem. És a hangsúly azon van, hogy mindenkor, mindig, mindenhol, minden körülmények között keresem az ő akaratát, és azt megcselekszem. Tudásom legjava szerint, és következetesen. Nagyon sokan úgy próbálják továbbadni a kereszténységet, és úgy próbálnak embereket hívni Jézushoz, hogy azt mondják nekik, hogy ez a boldogság. És ismerős a kifejezés, egy ilyen happy kereszténységet hirdetnek. Ha keresztjén leszel, semmi baj nem ér. Semmi fájdalom nem lesz. Örülni fogsz egész életedbe, és nincs többé bajod. Sőt, még meg se halsz. Jézus nem erről beszél, és nem erre hív bennünket. Sokan pontosan azért, mert így gondolták el, mert áldások árját gondolták oly módon, hogy a maguk feje szerint sokan ezért Jézus nem következetesen követik, hanem következetesen követelőznek tőle. Uram, add meg ezt! És sokan, mert nem következetesen követik őt, ezért következetesen panaszkodni fognak. Mert elvárásaik vannak. Mert semmi nem jó úgy, ahogy van. Pedig Jézus azt mondta, aki engem követ, tudja meg, hogy még a rókáknak is van barlangjuk, még a madaraknak is van fészkük, és nekem pedig nincs helye, ahova letehetném a fejemet. Jézus úgy élte végig az életét, úgy járta végig, hogy Isten dicsőségére járt és kelt, a szükségek között is. És azt mondja, kövess engem. Követni tehát azt jelenti, hogy következetesen keresem Jézus Krisztus akaratát teljes erőmmel, legjobb tudásom szerint. A Szentírás ezt így fogalmazza, szeresd az Urat teljes szívvel, teljes erővel, teljes elméddel, minden erővel. Követni Jézust azt jelenti, hogy szeretem őt. Könnyebb tisztelni, könnyebb becsülni, könnyebb nagyra tartani, könnyebb csodálni és lelkesedni érte. Ezek mind-mind könnyebbek, mint szeretni Jézus Krisztust. Jézus pedig azt mondja, hogy kövess engem. Ne tisztelj, ne becsülj, ne nagyra tarts csupán, hanem kövess engem. Gyere velem, járj velem, Éld az életedet velem. Minden erőddel, legjobb tudásod szerint. Keresd az akaratomat minden helyzetben. Szeretni őt azt jelenti, hogy egész lényemet, oda szentelem magamat neki, és átadom önnön magamat. Ez a gyülekezet gyakorta hallotta azt a szót innen a szószékről, hogy Isten azt a kijelentést adta, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, te az enyém vagy. Ez ugyanerről szól. Azt mondja ki Isten, téged választottalak magamnak, és te az enyém vagy. Az enyém vagy, megváltottalak, az enyém vagy. És erre a válasza az embernek az kell, hogy legyen, hogy igen, Uram, a tiéd vagyok. Amikor azt mondja, hogy az enyém vagy, mert megváltottalak, azt mondja ki, kövess engem. Kövess engem, az enyém vagy. És erre lehet az a válaszunk, hogy igen, Uram, a tiéd vagyok. Egészen odaadom magamat neked. Oda szánom az életemet neked. Mennyire igaz, hogy könnyebb Jézust tisztelni, csodálni, nagyra tartani, semmit szeretni. És elmondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztust az Atya szereti. Jézus Krisztust a Szentlélek szereti. És azt mondja a Róma 5.5-ben, hogy szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatot Szentlélek által. És amikor ezt megértettem, akkor állt össze a kép, hogy miért mondja Jézus, hogy kérjetek Szent Lelket. Ugye úgy hangzik el pontosan, hogy lehetne az, hogyha valaki kér valamit az Atyától, ne adná meg, hát még ha Szent Lelket kér tőle. Kicsoda a Szent Lélek, akit ad az Isten a benne hívőknek, hogy szeretni tudják Jézust. A Szentlélek tanít bennünket követni Jézust, szeretni Jézust, és odaszánni magunkat neki. Jézus azt mondja, hogy kövess engem, és ebben a szóban benne van, hogy Isten fia elhívja Lévit, ezt a bűnös embert az Isten fiúságra. Ahogyan Lévi föláll a vámszedő asztal mellől, és bemennek a házába, azt olvassuk, hogy nem egymaga megy be, hanem oda gyűlnek mind a barátai. És leírja a Szentírás, hogy milyen barátai voltak ennek a Lévinek. Azt írja, vámszedők és bűnösök. Vámszedők és bűnösök. Lehetne részletezni, hogy mit jelent ez, miféle baráti köre volt ennek a Lévinek, kik vannak ott együtt Jézussal. Teljesen nyilvánvaló, hogy paráznák, hazugok, csalók, kicsapongók, olyanok, akik kétség nélkül mindenki szemében bűnösök. Haragvók, irigykedők, szeretetlen emberek, akik Istentől elidegenedett módon élnek. És talán még azt is el lehet róluk mondani, hogy olyan bűnösök is akadtak közöttük bizonyára, akik semmi módon nem tudtak kikecmeregni önnön bűnükből, és esetleg föl is adták a hadakozást, vagy talán akadt olyan köztük, aki még jól is érezte magát önnön bűnösségébe. Nem is kívánt változni, vagy változtatni az életmódján. És azt látjuk, hogy Jézus bemegy ezek közé az emberek közé. Sőt, nem csak úgy bemegy közéjük, hanem úgy olvassuk, hogy sokan bementek még, sokan oda gyűltek, hogy gyűlnek Jézushoz az emberek. Olyan furcsa, nem, hogy a bűnös emberek gyűlnek Jézushoz. A bűnös emberek tülekednek, hogy beférjenek oda abba a kis helységbe, hogy együtt lehessenek Jézussal. És az a különlegesebb az egészben, hogy ha megnézzük a farizeusokat, akkor köréjük nem gyűlnek a bűnös emberek. Sőt, taszító a viselkedésük. Taszító a lényük a bűnös emberek számára. Miért? Hogy is van ez? Kivétel nélkül minden hívő embernek egyszer meg kell határoznia, és el kell határoznia magát, hogy miként viszonyul a nem hívőkhöz. Hogy hogyan viszonyul a kívülállók felé. Van olyan fajta viszonyulás, amikor valaki azt mondja, hogy én oda szentelem magamat az Istennek, és törekszem a szent életre, a tisztaságra, a tökéletességre. És mindeközben pontosan ezért mindenféle világi kísértéstől, mindenféle világi hívságtól, bűntől elvonom magamat, tisztán tartom magamat. És ebbe értendő az is, hogy mindenféle bűnös embertől is. Ez a fajta gondolkodás, bármi meglepő, ez a farizeusok gondolkodása. Elvonják magukat a bűnösöktől, és magukat igazként, tisztaként igyekeznek tartani. Ha végig nézzük az egyház történetét, akkor szinte mindig találunk ilyet. Kivétel nélkül mindig van ilyen, aki így értelmezi, hogy így kell viszonyulni a hívőknek a nem hívőkhöz. Gondoljuk a szerzetes rendekre. A szerzetesek pontosan ezt tették. Nagyon szent életet akartak élni, és kivonultak a világból, és csak önmaguk között éltek. Mindig is akad ilyen, és akadni fog ilyen. Ez az egyik fajta viszonyulás. Van egy másfajta viszonyulás is, amiről csak pár szót szeretnék ejteni. Annak az a jellegzetessége, hogy valaki azt vallja, hogy a hit az magánügy. És nem kell kiteregetni, nem kell közzé tenni. Másként fogalmazva, ne erőltesse senki a másikra önnön hitét. Sőt, van ennek egy ilyenfajta fogalmazása is, hogy úgyis csak egy Isten van, minden hit, minden vallás ahhoz az Istenhez vezet. Ez egy másik fajta viszonyulás a hívő ember a nem hívőhöz, hogy hogyan viszonyul. Lehet ezt még úgy is fogalmazni, hogy más hinni, és más kimenni és a munkahelyen dolgozni. Más itt lenni a templomban, és más a hétköznap. Ez a fajta viszonyulás, ez annyit jelent, hogy elválik a keresztény hit a keresztény életgyakorlattól. Erre is van példa. Gyakorlatilag a liberális teológia és a tolerancia elve az erről szól. Tehát ma a legnagyobb kísértése az egyháznak és a hívő embernek ez, hogy föladja önön hitét, föladja azt, hogy másokhoz elmenjen, és ne mondja el másnak, hogy miben hisz, ne tegyen bizonyságot, és ezek a szavak, ezek mind erről szólnak. Lehetne még ezt hosszasan sorolni, hogy miről is szól a világunk. Ez egy másik fajta viszonyulás a hívő ember és a hitetlen ember között. Csak egy fél szóval, az ökumenikus mozgalom is, és a New Age mozgalom is ugyanebbe tartozik bele. Tehát a liberális teológia, a tolerancia, az ökumenikus mozgalom és a New Age mozgalom, ez ugyanerről szól. Gyakorlatilag az egyház elvilágiasodásához vezet, és a hívő ember elvilágiasodásához vezet. Hogyan mondhatjuk és hogyan foglalhatjuk ezt össze akkor? Ez annyit jelent, hogy sem az a fajta elvonulás és elszeparálódás nem jó, amiről beszéltem és amit a farizeusok bemutatnak, sem pedig az a fajta viszonyulás, hogy valaki elvilágiasodik és feladja a hitét mások miatt, és engedi, hogy a világ befolyásolja. Jézus sem ezt, sem azt nem tette meg. Hogyan viszonyul és hogyan határozza meg Jézus a bűnösökhöz való viszonyát? Azt mondja, hogy a bűnösök azok, akiknek szükségük van megtérésre. Azt mondja, hogy a nem hívők azok, akik oly betegek, és ezért szükségük van orvosra. Azt mondja ki Jézus Krisztus, hogy eljöttem. És így fogalmaz a Szentírás. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Micsoda Jézus Krisztus viszonyulása azokhoz, akik bűneikben vannak? Azt mondja, eljöttem, hogy hívjam őket megtérésre. Hívom őket megtérésre. Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem a törvény megtartása a minden, nem a tökéletesség a minden, hanem az irgalmas szeretetből fakadó utána menése az embernek és hívogatása megtérésre. Jézus Krisztus nem úgy vállal közösséget akkor ott Lévivel és a többiekkel, akik ott vannak, hogy bemegy hozzájuk, elbeszélget velük, együtt van velük, együtt ebédel vagy vacsorázik, és utána kimegy. Nem ez volt az ajándéka, hogy közösséget vállal a bűnösökkel, nem ez volt pusztán az ajándék, hanem a fő ajándéka, az igazi irgalmas szeretet megnyilvánulása az, hogy Jézus hívja a bűnösöket megtérésre. Hogy nem akarja, hogy úgy maradjon, ahogy van. És ez annyit jelent, hogy a mai napig velünk is így vállal a közösséget Jézus, így jön hozzánk. Nem akarja, hogy úgy maradjunk, ahogy vagyunk. Azt mondja, jövök, hogy hívjam őket megtérésre. Micsoda nagy reménység ez a bűnösök számára, hogy van valaki, aki hozzájuk jön. Hogy van valaki, aki velük törődik, aki nem az igazakkal törődik, hanem velük, a bűnösökkel. Mondhatnám azt, velünk, a bűnösökkel. A bűnösök reménysége ez, ami le van írva Léviről, hogy Jézus hozzánk jött, a bűnösökhöz jött, hogy hívja, hogy hívjon bennünket megtérésre. És amikor azt mondja Lévinek, hogy kövess engem, akkor Jézus nem akárhova vezeti Lévit. Amikor elindulnak ezen az úton, akkor ennek az útnak a végén a Golgota áll. És van egy másik történet, ami ugyanígy kezdődik, de van előtte egy kicsi fél mondat, mielőtt elhangzik ez a szó, hogy kövess engem. A gazdag ifjú történetében az a szó áll ott, hogy Jézus rátekintett erre az emberre, és megszerette őt. Kinek mondja azt Jézus, hogy kövess engem? Akit szeret. És akit szeret, azt a Golgotához viszi. Hív ma is, mert Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért meg akar eleveníteni bennünket a Krisztus Jézussal. Úgy legyen. Lévi a szabadra felállt szó nélkül, és mindent ott hagyott. Szeretnénk mi is ilyen egyszerűen válaszolni neked. Nem nagy szavakat mondol, hanem alázattal, egyszerűen elmondva azt, hogy hallottuk a szavadat, hogy kövess engem, és így szeretnénk kimondani azt, hogy a tiéd vagyunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy a mindennapokban és az életben el ne maradjunk tőled, hogy lépést tartsunk te veled, és Jézus Krisztus, könyörgünk a szent lelkedért, hogy taníts bennünket szeretni téged. Amen. Az ige hirdetésre válaszul a 274. dicséretünket keressük ki. A 274. dicséretünk első versét énekeljük. Ki Istenének átad mindent, s bizalmát csak beléveti. mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a 274. dicséretünk második versét. A súlyos gondok mit használnak? Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Jöjj és kövess engem. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.